Jó estét kívánok, ez a Sajtóklub, Hutt Gerivel, Szabó Lászlóval és Néző Lászlóval, a mai műsorvezető Gajdics Ottó, és kezdjük azzal, hogy dicsőség Magyarországnak. Azt gondolom, hogy mi és a nézőink akkor is tartani fogjuk magunkat ehhez, a köszöntéshez, hogyha ezért majd már börtön jár. Most azonban Ruszin Szendi Romulus szeretné nagyon, hogyha börtönbe zárnák, mert akkor előadhatná a mártírt. Ugyanakkor az, ami kiderült róla az utóbbi napokban, hogy miket művelt, mint vezérkari főnök, az számomra egészen elképesztő. Ti mit szóltok hozzá?
Múlt héten abban maradtunk, hogy a büntetőeljárásokat igenis le kell folytatni. Tehát csak azért, hogy nehogy mártír legyen Ruszin Szendi Romulusból, remélem semmelyik ügyésznek nincs az a fejében, hogy esetleg nem indítja el a megfelelő eljárást Ruszin Szendi Romulus ellen, hiszen a hazaárulás büntetéhez nagyon hasonló dolgokat követett el. Remélhetőleg megáll az ő esetében ez a bűncselekményi kategória, hiszen valószínűleg neki tudni kellett, hogy olyan katonai titkokról beszél a Honvédelmi Bizottság, Kósa Lajos és Kocsis Máté elmondása szerint az ukrán kémmel, még akkor is, ha nem tudta, hogy a figura ugye a holó ukrán kém, amikről nem szabadott volna beszélnie egy vezérkari főnöknek. Hát ő nem fecseghet mindenféle jött-ment emberekkel arról, hogy milyen eszközei vannak a Magyar Honvédségnek, mit tervez, és ugye ezen a héten még sokkal brutálisabb dolgokat tudtunk meg. Azon túl, ami sajtóhírben már megjelent, immár a Honvédelmi Minisztérium is igazolja, hogy a Szláva Ukrajni felirat a hangfelvételen elhangzott a NATO vezérkari főnökök tanácskozásán, csak meghamisították a Magyarországra küldött beszámolót, és abban nem csak azt, hanem a tárgyalás szövegét is máshogy idézték, mintha a magyar érdeket képviselte volna Ruszin Szendi, de ha jól értettem, hogy a magyar nemzetnek az eheti értesüléseit, akkor most már azt is meg lehet állapítani, hogy az összjáték sokkal mélyebb volt a katonai titkok kiszivárogtatásában. Biztos láttátok azt a videót, ahol annak ellenére, hogy ezen a bizonyos magyar infón, ami érdekes, mostanában elmarad rendszeresen, korábban azt mondta, hogy ő saját szakállára nem utazott ki, hanem a kormány utasítására utazott Ukrajnába. Ugyanis kiderült, hogy a saját döntésére ment ki, nemhogy nem utasították, hogy menjen Ukrajnába a frontra, hanem pont az ellenkezőjére kapott utasítást.
Ehhez képest azt mondják a Magyar Péter barátjával egyetemben, hogy színjáték, koholmányok, hazugságok, ő a hazáját szolgálta mindig is, és ezt fogja tenni ezután is. Szóval ocsmány módon visszaél azzal, hogy a vele kapcsolatos dolgok javarészét titkosított.
Így van. És ugye egy furcsa kettősség van, hiszen egyfelől nyilván alapesetben az, hogy a 32 NATO vezérkari főnök tanácskozásán mi történik, az, hát az a legszigorúbban titkosnak kell, hogy legyen, mert semmiféle érdek nincsen, ha csak, és mindjárt áttérek, hogy miért kettős a dolog, ha csak, semmiféle érdek nem lehet, hogy azt fölülírja, hogy egy NATO vezérkari főnök vezérkari főnökök tanácskozásáról bármi is kiszivárogjon. Egyetlen eset írhatja ezt fölül, hogyha valamelyik NATO tagországnak az ott ülő vezérkari főnöke, az szembe megy azzal az utasítással, amit a saját kormányától kapott. Mindenki fog derülni, ami mondom furcsa, mert egyfelől ennek nem szabadna így történnie, mert nem mondom el még egyszer, másfelől viszont ki kell, hogy derüljön, mert tudnunk kell, világosan látnunk kell, hogy a magyar vezérkari főnök az betartotta-e az utasításokat, vagy nem tartotta be az utasításokat. És a helyzet az az, hogy szerintem, bár nem vagyok ennyire, nem merültem el a dolognak ennyire a jogi részében, de meg kell ez nézni, mert szerintem ez nem is polgári ügy, meg nem is feltétlenül büntető ügy, ez katonai büntető tanács előkerülő ügy lesz majd, hogyha minden szálat fölfejtenek, ami még szigorúbb és még keményebb, és helyes is, hogyha itt katonai tanács jár el majd ebben az ügyben.
Azt mondják, hogy az, ami jelen pillanatban nyilvánosságra került, az még csak a jéghegy csúcsa, hogy ott elképesztő volt ez a figura, amit művelt.
Úgy kezdhet, hogy dicsőség Magyarországnak, de tegyük hozzá, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és békessége földön a jó akaratú embereknek, így van a mi keresztény hitünkben. Na, Ruszin Szendi Romulus nem ilyen jó akaratú ember, és Hát oda térnék vissza, ahol Laci abba hagyta, hogy ezeknek a dolgoknak a megismerhetősége rendkívül korlátozott. Ugye a NATO-ban történtek, meg a NATO tanácsülésen történtek, sokkal magasabb rangú, vagy osztályzatú besorolást kaptak, mint mondjuk egy itthoni. És ráadásul szerintem még a magyar kormány sem oldhatja fel a titkosítás alól, az csak a NATO oldhatja fel, de tegnapi hír, hogy együttműködik Magyarországgal. Ruszin Szendi ellen egyrészt katonai bűncselekmények miatt kell nyomozni, ugye Budai Gyula feljelentést is tett, vagy fog tenni, ő katonai ügyész volt, tehát ő ebben otthon van. Azt sem tudom, hogy a többi ügye, a zsírleszívás, a villaépítés, a állami pénzen vett női, férfi fürdőruhák, azok katonai, vagy polgári, vagy büntető ügyek lesznek, de van körülötte egy csomó minden, és hát ott van a általad említett hazaárulás is szintjét is megütő, a ukrán kémekkel való együttműködés. Szóval nagyon-nagyon szorul a hurok Ruszin Szendi körül, de hogy ebből a magyar közvélemény mit fog pontosan megismerni, az egyelőre kétséges. De igazából nem is nekünk kell mindent megismerni, hanem ebben eljáró katonai vagy polgári hatóságoknak. Egy biztos azonban, hogy olyan szerintem nem fordult még elő a NATO történetében, de szerintem a Varsói szerződésben sem annak idején, meg sehol a világon, hogy a hadsereg vezetője egy kötött mandátummal kimegy valahova, és nem azt mondja, ami a számára a parancs. Ez parancs megtagadás is tulajdonképpen. Aztán hazajön, és azt mondja, hogy ő azt mondta, amit mondtak neki, de közben kiderült, hogy nem azt mondta. Szóval ez a Ruszin Szendi, ez nem csak a hazát árult el, hanem egy katonának, ez lehet, hogy még fontosabb, a katonaságnak az étoszát is teljesen nem csak elárulta, hanem azért el kell azon is gondolkodnunk, hogy történhetett ez meg egyáltalán. Hogy nyilván a kormány ad egy mandátumot a vezérkari főnöknek, és nem küld vele diktafont, mint mondjuk a Magyar Péter szokott mindenki, hogy lehallgass, hogy mégis mit is mondott ez a jó ember, hanem megbízik egy vezérkari főnökbe, hát mit tehet a kormány, semmi más, mint hogy megbíz. Ez az egész egy bizalmi rendszer a katonaság, mint ahogy egyébként a mi szakmánk is egy bizalmi rendszer.
Azt a szikertényt tegyük azért hozzá, hogy sem a Honvédelmi Bizottság, sem a Nemzetbiztonsági Bizottság ellenzéki tagjainak nincs olyan problémája, az elmúlt két hétben nem jelezték, hogy számukra ne lett volna meggyőző.
Persze.
Mindaz, amit a kémügyben a szolgálatok, és nyilvánvaló, hogy majd ebben az ügyben is, ugye a honvédelmi államtitkár, nemzetbiztonsági irányításért felelős államtitkár nyilatkozott most ezekről a vezérkari ülésen, főnökök ülésén történt dolgokról. Nyilván ezt is vizsgálni fogják. Érdekes módon, ugye tiszások nincsenek a magyar parlamentben, hál' Istennek egyelőre, a többi ellenzéki képviselő nem siet megvédeni Magyar Pétert, aminek egy oka lehet, olyan meggyőző bizonyítékokat tártak eléjük, amik látják, hogy ez itt nincs mit védeni.
Igen, csak hát pont erről beszéltem, hogy ezeknek egy részét mi nem fogjuk megismerni, meg a közvélemény sem sajnos, de ha az ügyészség, meg a katonai ügyészség megismeri, az pont elég.
Még a kémügyre szabad egy dolgot mondani, mert a Geri elkezdte, de szerintem ezt muszáj még egyszer aláhúzni. Tehát, hogyha a magyar vezérkari főnök kapcsolatba kerül egy emberrel, akitől egyébként a szolgálatok tudják, hogy kémtevékenységet folytat, ha ezt ő nem realizálja, az a baj, és ennek ellenére folytatja, az a baj, ha realizálja, és ennek ellenére folytatja, az a baj. Tehát itt egy súlyos szakmai hiba is történhetett Ruszin Szendi Romulusnak a környezetében, ami engedte, hogy ő ezzel az emberrel akaratlagosan vagy nem akaratlagosan, de fenntartsa a kapcsolatot. Hát neki azonnal észlelnie kellett volna, vagy az ő környezetében lévő embereknek, hogy itt valami baj van, itt egy olyan ember próbál az ő környezetébe kerülni, róla adott esetben információkat leszedni, aki egyébként Ukrajnán dolgozik. És ennek ellenére hát ő maga elmondja, hogy többször találkozott ezzel. Ezzel a csávóval.
A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy két szála van a történetnek, van egy politikai és van egy nemzetbiztonsági, egy biztonságpolitikai szála, és a politikait is érdemes megvizsgálni, hogy miért került ez az egész felszínre, ugye, mert ezek a dolgok nem szoktak a nyilvánosság elé kerülni alapesetben, de hát ez az ember, mármint Ruszin Szendi Romulus, oda csapódott Magyar Péter mellé, és politikai porondra lépett. Azzal a batyúval a hátán, amit ti most itt megpróbáltatok a tartalmát ismertetni. És a Orbán Viktor a felvételünk napján adott rádió interjújában azt is elmondta, hogy folyik ugyan a Vox 2025, ami majd őt megtámogatja abban a küzdelemben, amit viszont nagyon figyelembe kell venni, hiszen egyre beljebb akarják sodorni Magyarországot is a háborúba, az Európai Unióban meglévő háborúpárti erők, és hát a gyorsított ütemben való tagfelvétele Ukrajnának az Európai Unióba, az is egy napirenden lévő és az asztalon lévő probléma, mert hogy ez is ahhoz szükséges, hogy a háborút folytatni tudják lelkiismeretfurdalás nélkül. Szóval, ahogy mondta a miniszterelnök, még nagyobb támadás sorozatra számít. Ilyen körülmények között ti hogyan látjátok, miben lehet bízni azon túl, hogy tényleg nagyon sürgősen, aki még nem tette meg, adja le a voksát ebben a kérdésben?
Én a legutóbbi szípeken itt Budapesten, illetve az azt követő európai fejleményekben azt látom, hogy egy nagyon pozitív fordulat közeleg. Annak ellenére, hogy sokan temették a Patrióta Szövetséget, vagy legalábbis úgy értékelték, hogy megreked egy szinten, és nem tud tovább növekedni, igazából most már egészen nyilvánvaló, hogy a belső nézeteltéréseket, ami mondjuk a Kaczyńskiék, Morawieckiék, Jog és Igazságoság pártja és a Fidesz között volt mondjuk az orosz-ukrán háború kérdésében, teljes egészében félre tudták tenni, és hát egy egymást támogató, gyönyörű, nagyon határozott beszédet hallottunk például a Morawieckitől is a szépeken. Tehát gyakorlatilag a Alice Weidelt elfogadták a patrióták, és elfogadják a konzervatív frakció politikusai is, ahogy hallani lehetett. Tehát a törésvonalakon sikerült túllépni, és egy teljes, a lehető legszélesebb európai patrióta konzervatív szövetség alakul ki a szemünk előtt. Egyébként a nyugati sajtó epése jegyzi meg, hogy ezt Orbán Viktor gründolta össze, azért erre legyünk nagyon büszkék, és én azt hiszem, hogy ez a nagy szövetség ez egyre erősebb nyomást fog gyakorolni Brüsszelre. Én azt figyeltem meg, hogy már a múlt héten is ezt egy pár szóban megemlítettük, hogy a legnagyobb tapsot, vagy egy kifejezett agytapsot Orbán beszédében a külföldi jelenlévők részül és az Ukrajna EU csatlakozásának elutasítása váltotta ki. Tehát ebben a témakörben lesznek támogatóink, és nem véletlen, hogy éppen már a Magyarország elleni eljárások terén egyfajta engedékenyebb hangot tapasztalhatunk a héten. Úgyhogy optimista vagyok kivételesen.
Helyes.
Kérlek, emlékezzünk majd valamikor szeptember környékén, én nagyjából oda satszolom, lehet, hogy október, ha majd újra akkor erről az ügyről beszélgetünk ebben a stúdióban, hogy a Vox 2025-nek a magyarországi eredménye az komoly hatást fog gyakorolni az elkövetkező 2-3 hónapban az Európai Uniós többi ország közvéleményére és kormányára. Nem pusztán arról van szó, hogy azért kell a Vox 2025-tel megerősíteni a kormányzatnak a politikai tevékenységét, hogy ez a Magyarországot erősítse és a magyar kormány álláspontját, hanem azért is, mert ez ki fogja nyitni a vitát az Európai Unió többi országában. Ugye ma reggel azt mondja a miniszterelnök, most a számotra lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy látja azokat az európai felméréseket, amiket készítettek, hogy 11 európai ország talán? 11 európai ország a közvélemény kifejezetten elutasító az uniós csak éppen nem tudja ezt elmondani. Mert a mainstream politika az nem ezt mondja, az Európai Unió nem ezt mondja, de a magyar véleménynyilvánító szavazásnak az eredménye, és nyilván minél nagyobb méretű ez annál inkább, meg fogja erősíteni ezeket a közvélemény, vagy a közvéleményt ott, és adott esetben a politikát is. Szeptember végére más lesz a helyzet az Unióban.
Azzal kezdeném, hogy azt mondtad, hogy Ruszin Szendi oda csapódott, oda sodródott. Hát nem. Ez egy tudatos akció volt. Hát azt megírtuk, hogy a Ruszin Szendiben láttak valami fantáziát, bizonyos körök, és pártot akartak mögé alapítani, csak közben jött Magyar Péter, és szépen beépítették oda. De ez mindig ugyanaz a kör, akinek az az érdek, hogy Orbán Viktor ne legyen kormányon. Ez a brüsszelita, majdnem azt mondtam moszkovita, de Moszkvában már lassan normálisabbak vannak, mint Brüsszelben. A Ruszin Szendély egy tudatos építkezés eredmény, hogy ott van Magyar Péter mellett, és hogy Ruszin Szendély azóta, mióta nem vezérkari főnök, és ott van Magyar Péter mellett, állandóan ukrán barát álláspontot hangoztat, el lehet azt képzelni, hogy korábban nem ezt gondolta? Hát biztos, hogy mindaz, amit terjed róla, meg amit tudunk róla, az igaz. Ez az egyik. A másik, ugye van ez a Európa projekt, a századvégnek a kutatását idézte egyébként a miniszterelnök úr is, az megdöbbentő, hogy Franciaország és Németország lakosságának a többsége sem ért egyet Ukrajna Európai Uniós csatlakozásával. Na de az mióta mi erről egyáltalán beszélünk, mondjuk, hogy a nyugat-európai vezetőket, ez nem érdekli, hogy mit gondol a lakosság, teszik, amit ők gondolnak, vagy amit az ő uraik parancsolnak. Csak hogy, pont a Geri is mondja, hogy mindenhol erősödnek ezek a patrióta hangok, előbb-utóbb rá kell jönni a nyugat-európai kormányoknak, hogyha így folytatják, egyrészt őket elküldik a, hogy is mondta, Holgában, nem azt mondták felé, hanem azt, hogy menj a p***ába. Másrészt, ha így folytatják, szétesik az Európai Unió. Még talán a következő részben beszélünk az uniós csatlakozásról. Mindaz, amit tesz most a nyugat-európai kormányok többsége, az egyenes úton vezet az öngyilkosságba, az Európai Unió megszűnéséhez fog vezetni, mert más nem lehet rá erőszakolni, most már úgy látszik a nyugat-európai emberekre sem mindent.
Persze. Minden esetre összefoglalásképpen szögezzük le, hogy mi nem akarunk Brüsszelből irányított, rángatott bábkormányt, és különösképpen nem akarjuk tönkretenni hazánkat egy ilyen gyorsított ütemű csatlakozással, amiről majd valóban a következő részben fogunk még néhány szót váltani. Most tartjuk egy rövid szünetet, és reklám hírek után várunk vissza mindenkit szeretettel. Jó estét kívánok! Folytatódik a Sajtóklub Huth Gerivel, Szabó Lászlóval és Néző Lászlóval, és azzal, amit ígértünk az előző rész végén, hogy én nem tudom, hogy fog-e bocsánatot kérni majd tőlünk, szerintem mindannyian vettetek részt olyan vitában az elmúlt hetekben, ahol hülyét akartak belőlünk csinálni, és el akarták magyarázni, hogy ilyen, hogy gyorsított ütemű tagfelvétel és 30 előtti csatlakozása Ukrajnának, ez hülyeség, ilyet senki nem akar, ilyenről senki nem beszél. Hát jön a uniós biztos, a bővítésért felelős biztos, és közli, hogy már 29-ig fölvennék Ukrajnát, és ennek a lehetséges változatain dolgozgatnak szép csendbe, miközben mi hüledezve nézzük, hogy normálisak ezek, egész odáig elmerészkednek, hogy trükkök százait próbálják kitalálni annak érdekében, hogy meg tudják ezt úgy oldani, hogy Magyarország ne elhessen a vétó jogával, ne fejezhesse ki azt, amit majd mi a Vox 2025-ben nyomatékosítunk.
Egyszerűen érthetetlen, hogy a zavarosban a halászás, a káosz teremtés és a Oroszország hergelésen túl egyébként mi célja van a brüsszeli biztosoknak azzal, hogy gyorsított tempóba akarják Ukrajnát felvenni. Tehát azt még megértem, hogy hosszú távon mi a célja. Hosszú távon ők ott valakik akarnak lenni, ott vannak az érdekeltségeik, az Ukrajnával akarják zsarolni tulajdonképpen a renitensebb államokat, hiszen ott egy számukra teljesen elkötelezett bábkormány, a mögötte lévő teljesen elkötelezett és a markukban lévő gazdasági hátországgal, mint egy ostorként szolgálhatna az ilyen patrióta meg lázadozó nemzetállami gondolatokkal szembe, de most ha a következő 3 évbe kéne, hát egy háborúban lévő országba bemennek majd ők, vagy bevonulnak, vagy meddig fog tartani az Európai Unió határa? Tehát a csatlakozással az ukrán kormány lojalitását nem kell megvásárolni, mert azt már rég megvásárolták dekára. Tehát attól nem kell tartani. Fizikailag hogy akarják lebonyolítani? Felrúgják az Európai Unió összes alapszerződését, összes belső joganyagát, összes intézkedését, összes költségvetési mechanizmusát, mindenfélét. Mert nyilvánvalóan, hogy azokat nem lehet végrehajtani, hát kinek fizetik ki a föld alapú támogatást, meg nem tudom, kinérvényesítik a környezetvédelmi normákat, de Euró 4-es tankkal kell majd kimenni a frontra. Szóval ez egész egy nonsensz. Tényleg, mintha semmi más célja nem lenne, mint hogy itt egy ilyen totális őskáosz és Armageddon világ alakuljon ki Európában.
És ami ebből következik, amit a Gergő mond, tulajdonképpen az Európai Unióban lassan nincsen se demokrácia, se jogállamiság.
Miközben ezt kérik számon.
Ezt kérik rajtunk számon.
Miközben ezt kérik számon. Ugye van a régi vicc, hogy Ferenc József meglátogat valami kis falut, és akkor megy be a kocsijával, és kérdezi, hogy miért nem harangoznak, és akkor mondja a helyi, nem is tudom, városvezető vagy faluvezető, hogy hát 1000 oka van ennek, az legfontos az, hogy nincs harang. Na most az, hogy, hogy miért nem lehet Ukrajna az Európai Unió tagja, annak 1000 oka van, de a legfontosabb az az, hogy azért, mert bár az Európai Unió nem egy katonai szövetség, az a NATO, de mégiscsak azt az alapelvet azt meg tudta tartani, egyébként nagyon helyesen, hogy nem áll háborúban, és a tagjai között sem tört ki háború az Európai Unió története során, és ez maradjon is így. A legfontosabb ok, ami miatt nem lehet Ukrajnát fölvenni az Európai Unióba, az az, hogy háborúban áll. És még ha tűzszünet is lesz, és még ha béke is lesz, nem tudom, hogy mikor lesz, most már egyre nehezebb ez a történet. Az egy izzó gócpont lesz ott Ukrajna. Az egy izzó gócpont lesz. És az Európai Unió azt nem engedheti meg magának, hogy egy háborúban álló ország az a tagjai között legyen. Azért sem egyébként, mert az amerikai sajtót érdemes a tekintetben is olvasni, hogy ott most már több oknyomozó interjú vagy oknyomozó anyag jelent meg arról, hogy az Ukrajnába szállított fegyverek egy jelentős része az egyébként nem a fronton kötött ki, hanem a fekete piacon kötött ki. Egy része az Ukrajnában egyébként civilekhez meg a mafiához került, egy részét meg egyébként még arab terror szervezeteknek is értékesítették, meg Dél-Amerikában értékesítették.
Mexikói kartelháborúban láttak ilyen fegyvereket.
Na most egy olyan ország, még mondjuk tűzszünet is van, még mondjuk valami béke megállapodás születik. Na de abban az országban az egy felfegyverzett ország lesz, ahol a fegyvereknek egy jelentős része az egyébként ellenőrizetlenül, kontrollálatlanul lesz kint különböző maffia szervezeteknél. Ez a legfontosabb ok.
Te mit szólsz ahhoz a félelemhez, amire hivatkoznak, hogy majd Putyin, majd elmegy az Atlanti óceánig?
Szerintem
hogyha...
ez útbaromsága, hogy van, de azért gondoljatok bele, hogy pont Geri említette, hogy ott a földek nem ukrán kézben vannak. Tehát az Európai Uniós területalapú támogatások nagy része bár Ukrajnának fog menni, de valójában nyugat-európai meg amerikai zsebekbe. Hát ez egy rohadt nagy üzlet. És gondoljatok bele, a 29-es választás előtt, európai parlamenti választások előtt felveszik Ukrajnát, hát micsoda erőt képvisel majd az ukrán-európai parlamenti képviselők csoportja, akik biztos, hogy ezekre a balliberálisokra fognak szavazni, olyan többséget fognak az európai parlamentben alkotni, hogy a patrióták sehol se lesznek. Ezek mind érvek, amely az ő érveik. És ahogy én látom, mindenféle jogi csűrés, csavarás meg fognak tenni, hogy a Magyarország ne vétózhasson ebben a dologban. És bedobtak most egy olyan aljas trükköt is, hogy Ukrajnával együtt, tehát akkor vegyük fel még azok, azt a pár néhány országot, akik csatlakozásra várnak, mert akkor hogy vétózza meg Magyarország, ha együtt kell megszavazni, hogy hát Ukrajna nem, Szerbia igen, de ha kettőt együtt kell megszavazni, akkor hogy szavazunk? Szóval mindent ki fognak találni, de én azt gondolom, hogy ha a magyar kormány elég erős felhatalmazást ad, kap az emberektől a 20-25-ös voksoláson, akkor talán lesz ereje, és én úgy látom, hogy talán Szlovákia sem áll távol már attól, hogy csatlakozzon hozzánk. Nem tudni, mi lesz a többi nyugat-európai országgal, mikor jut el oda a közvélemény nyomása, hogy ott is észhez térjenek, de én nem látom esélyét, hogy a Ukrajna az Európai Unió tagja legyen 29-ben.
Nagy csata lesz, annyit minden esetben leszögezhetünk, mert ezek a megnyilvánulások viszont azt mutatják, hogy van, aki lát, és ezért bármire képes, ahogy te is fogalmaztál. Magyarország egyébként sincs jó paszban, hogyha az Európai Unió szervezeteinek a viselkedését, a velünk szemben tanúsított viselkedését vizsgáljuk. Most például azzal borzolta az idegeket egy Tamara Kapeta nevezetű, nem is tudom kicsoda ez, főtanácsnok, akinek az volt a dolga, hogy egy folyamatban lévő luxemburgi bírósági ügyben foglaljon állást, hogy könnyebben tudjon majd dönteni a bíróság. És ez a nő személy közölte, hogy megsértettük az uniós jogban eredő kötelezettségeinket, ami 2021-ben elfogadott gyermekvédelmi törvénnyel, mert hogy nem engedjük, hogy szabadon áramoljanak a szolgáltatások, és már az óvodában is tarthassanak LMBTQ propagandával átítatott szexuális felvilágosítást az óvodásainknak, és úgy egyébként pedig az egyenlőség, meg a jogállamiság, meg a jó ég tudja, mi mindent megsértettünk. Azért, mert azt szeretnénk, hogyha a szülők joga maradna a gyermeknevelés, ők dönthessék el, hogy akarják-e szexualizálni a kiskorúakat, vagy nem akarják, és úgy egyébként pedig senki ne izélgethesse itt a gyerekeinket ideje korán. Ezt ők úgy látják, hogy hát itt van az argumentban, és Magyarországot azonnal el kell ítélni.
Nyilvánvaló, hogy alapvető kérdésekben például a gyermekek nevelése semmilyen engedmény, tehát zéró tolerancia az őrültséggel szemben. A kormány nem hátrálhat meg, ezt többször kimutatta azért Magyarország polgárainak a nagy többsége is, hogy ezt várja el a kormánytól. Más kérdés, hogy a károkat minimalizálni kell, okosan kell viselkedni, ezért talán például nagyon helyes, hogy a még nem elég jól átgondolt átláthatósági törvényt ugye visszavonták, és új joganyagot írnak, és ezt megvitatják, és össze fogják elfogadni, mert fölöslegesen azért ne szaladjunk bele pofonokba, meg kell csinálni azt úgy, hogy valóban a külföldről pénzelt újságokat, NGO-kat átláthatóságra kényszerítsük, és ne tudjanak belekötni Brüsszelbe. Ebbe eddig nagyon jók voltunk, ezután is így kell taktikázni.
De azt gondolom, hogy az Magyarországon széles körben elfogadott és támogatott, hogy az élethez való jog után a gyermekek egészséges fejlődéséhez való joga az a legfontosabb alapjog.
Így van.
Ezt nem veszélyeztetheti senki pusztán azért, mert ő szabadon akarja áramoltatni a szolgáltatásait.
Így van. Ugye ezt a törvényt, ezt a bizonyos gyermekvédelmi törvényt, amit most ez a kedves horvát, akárkicsoda is támad, hogy ezt 2021-ben fogadta el a Magyarország. Négy esztendeje. Azóta az azt a törvényt beterjesztő és elfogadó politikai erő kétharmaddal megnyert egy országgyűlési választást, azóta megnyert egy európai parlamenti választást, és 4 éve tök békésen meg vagyunk mi ezzel a törvénnyel. Köszönjük szépen, nekünk ez így jó. Nekünk ez így rendben van. Mi ezzel együtt élünk, sőt, a magyar állampolgárok, amikor elmentek választani már 2-szer azóta, akkor meg is erősítették a voksaikkal, hogy azt a politikai erőt támogatják, amelyik többek között ezt a törvényt is elfogadja. Hagyjanak már minket ezzel békébe. És hogy még egy dolgot hozzátegyek, 4 éve Magyarországon vegzálta bárki az LMBTQ közösséghez tartozó embereket. senki nem bántja őket. Éljék a maguk életét nyugodtan, békében. Az egy másik kérdés, hogyha azok ezen embereknek egy köre, egy meggyőződésem szerint szűk köre, egyébként politikai meggyőződésből, meg politikai indítatásból olyan demonstrációkat akar tartani, amilyeneket szokott tartani, arra azt mondja megint a magyar állampolgárok által nagy mértékben támogatott politikai, hogy ezt legyetek kedvesek magatokban intézni. Ugye erről szól most ez a Pride vita. 4 éve mi ezzel megvagyunk ezzel a dologgal. Meg szeretnénk védeni a gyerekeinket, meg szeretnénk védeni az iskoláinkat, hagyjanak most már minket ezzel békében.
Van itt ugye alapvetően egy jogi probléma is, ugye ezt azt, amit te előadtál, hogy a gyermekek joga minden jognál erősebb, ezt most már az alaptörvényünk is rögzíti. Az Európai Bíróság, aki neked a hölgy a jelentéstevője, hölgy,
főtanácsos, így.
Főtanácsos, valószínűleg úgy fog majd dönteni ebben a perben, ahogy ahogy az előzetes jelentésben van. Csak a kérdés az, hogy van-e joga az Európai Bíróságnak magyar alaptörvényben rögzített dolgokat kifogásolni. Ugye ez egy régóta fennálló vita az Európai Unióban volt, már ebből Németországban, Franciaországban is, és az a általános álláspont egyébként, hogy nincs. Nincs joghatósága a magyar alaptörvény felett az Európai Bíróságnak. Ezt most azért vették elő, nyilvánvalóan az LMBTQ lobby most mindent elkövet, hogy a Pride-on vonulgathassanak. Úgyhogy csak én, nekem az az érzésem, hogy az Európai Unió urai le vannak maradva egy brossúrában, mert ez amíg Amerikából nyomult ez a dolog be Európába, csak Amerikában ennek vége van. De olyannyira vége van, hogy el se tudják képzelni itt Európában, hogy mennyire vége van Amerikában ennek a gender lobbynak. Ki űzik őket a hadseregből, a hivatalnokokból, betiltják az iskolákban ezeket. Már a sportolók közül is kezdik kitiltani a transzneműeket, hogy a lányokkal ne versenyezzenek már fiúk. Az egyetemek nem beszüntették gyakorlatilag az összes nagyobb egyetem, az ilyen egyenlőségbefogadás, stb. Irodáikat, a kormányhivatalok, tehát ott ennek vége van. Olyannyira vége van, hogy egyébként és nem csak ennek, hanem ennek az egész liberális, elfogult, hogy is szokták mondani, liberál fasiszta világnak vége van Amerikában. Hát olyan emberekre fognak szankciót kivetni, ahogy ígéri Trump, meg a kormánya, akik Európában a szólásszabadságot korlátozzák. Ugye most a hágai bíróság embereire szabtak ki szankciókat. Tehát fel kéne ébredni az európai, nyugat-európaiaknak, hogy ennek a világnak vége van. Ezt már csak ők mondják, senki más rajtuk kívül, de már az európai emberek se gondolják így. Úgyhogy hagyjanak minket békén.
Teljesen egyetértek, Laci, veled. Egyetlen dolog aggaszt, hogy ez a patrióta fordulat az Amerikai Egyesült Államokban, ez rettenetesen fontos volt nekünk lelkileg is, meg mindenféle szempontból. Ugyanakkor már akkor is mondtuk, emlékezzetek vissza, hogy például az a háborúpárti álláspont, amit a demokrata kormányzat és a mögötte álló nem létező háttérhatalom képviselt, az szépen átköltözött Európába. És nekem meggyőződésem, hogy azok, akik ott szorulnak ki az Amerikai Egyesült Államokból genderügyben, wokizmus ügyében, meg minden, azok most megpróbálnak minden erővel pozíciót fogni itt az európai kontinensen és az Európai Unióban azért, hogy ami ott nem sikerült, hát ha itt még keresztül vihető, és ebben az egészben nekem az a legfájóbb és legszomorúbb, hogy a végső célja a nemzetállamok felszámolása. Azért támadják a hagyományos családot, azért akarják szétzúzni már kora gyermekkorban az egészséges fejlődését a gyerekeinknek, mert a végső cél az, hogy létrehozzák az Európai Egyesült Államokat, egy kevert népességen alapuló úgynevezett nyitott társra. Emlékszünk még rá, mennyit beszéltünk annó, most erről kus van, de nehogy azt higgyük, hogy feladták, és erre megy ki ez az egész játék, és innen kezdve van egy kis bajom, hogy nagyon azt a példát, amit felsoroltál az USA-ban, azt nagyon szem előtt tartva nekünk nagyon meg kell erősödni, és vált válnak vetve meg kell akadályozni, hogy azt, amit ott elveszítettek, azt itt próbálják meg bepótolni.
Egyébként még annyit szabadjon hozzátenni, hogy az az ideológia, ami a Pride mögött van, látjuk, hogy hova vezet, a gyerekek kasztrálásához, meghűítéséhez, a társadalmi rendszerek teljes összekuszálásához, és ezt elképesztően erőszakos módon csinálták Amerikában, és csinálják Nyugat-Európában is. Tehát egy borzalmasan veszedelmes dolog, és a nagy próbatétel az ugye itt Budapesten a június végére tervezett Pride felvonulás szabályozása lesz, hiszen Magyarországon bármilyen kisebbségért, bármilyen témában emberek azért tüntetnek, amiért csak akarnak, ha az LMBTQ jogokért azért is tüntethetnek. De milyen formában és mit csinálhatnak meg azon a tüntetésen? Hát nem vihetek ki horogkeresztet sem, meg jó esetben vörös csillagot sem elveszik, és ha nem hagyom abba, akkor elvisznek engem is a rendőrök. Hát nem lennék a rendőrök helyében, de nekik ugye a gyermekvédelmi törvénynek kell majd érvényt szerezni. A múlt hétvégén ezzel az úgynevezett Mini Pride-dal három soros szervezet már próbára tette a rendőrséget, ugye addig változtatgatták, és akkor szegény rendőrök ugye próbáltak újra és újra ésszel érvelni, egyébként jól érveltek ügyesen. Most jön az igazi nagy próba, mit kell, mit lehet erre mondani. Minden propagandát, ami a gyermekvédelmi törvény ellentétes, tiltani kell, és a teljesen egyértelműen személyrem sértést is.
Világos. És én úgy fogalmaztam a minap, hogy ameddig nem szereltük le a pótkereket a gyermek bicikliéről, addig hagyják őt békén mindenféle szexuális propagandával. Lejárt a műsoridőnk sajnos. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Köszönöm az értékes gondolatokat. Nézőimnek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Jövő héten is lesz sajtóklub, addig is nézzék a Hír TV-t, a viszontlátásra.